korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evezz a mére 182. adás. A mai alkalommal szeretném összegyűjteni azt a sok bennünk lévő, sokszor nyomasztó problémát, ami az Ószövetséggel kapcsolatos, és ezért ezt a címet adtam az elmélkedésnek, Isten képünk születése és finomodása. Kicsit rejtélyes a cím, de mindjárt elmondom, hogy miről van szó. Sokszor visszaköszön lelkipásztori életben, bibliaórákon, közösségéletben, de még a Mária Rádió kérdései között is ez a probléma. Gyakorló lelkipásztorként évtizedek óta szembesültem egy örökké ismétlődő problémával. Sokan mondták már, jó is, hogy kimondták, nem szívesen olvassák az Ószövetséget. Nem szívesen, mert sok nehézséggel találják szembe magukat. Most nem arról beszélünk, ami a hívek nagy részénél már nem probléma, hogy miképp egyeztethető össze a Biblia világképe az állandóan fejlődő, finomodó tudomány felfedezéseivel. Hát volt, aki ezért nem olvasta a Bibliát, mert azt mondta, hogy elavult, nem értette, ugye, és talán ezen nem is lehet csodálkozni, hogy nagyon sokan nem értették, hogy mi a Biblia tartalma, mi a témája, mi a célja, és mi a tudomány célja, és ezt összekeverték, sokszor tudatosan is. Ez már nem probléma, mondom, de nem is erről szólok, hanem egész másról, mivel ez egyházilag már megnyugtató területen van a válasz. Ma azt a gondot tesszük vizsgálattárgyává, hogy milyen is az Ószövetség Isten képe? Egy kérdés csokorral indítjuk a közös gondolkodást. Milyen Isten az, aki arra buzdítja népét, hogy véres csatákban írtsa ki az ellenséget? Aki egy népet szeret, más népet megvet, gyűlöl. Jákobot szerettem, és Ézsau gyűlöltem, például egy ilyen mondat, de hát rengeteg ilyen van. Aki önmagáról azt állítja, hogy ő féltékeny Isten, hogy bosszú álló, aki heted ízliglen megbosszulja a bűnöket, az apák bűneit a fiakon és az összes utódon. És akkor még nem is beszéltünk az úgynevezett átok zsoltárokról, aki nem hallott volna róla, annak megemlítem, hogy a zsoltároknak egy részében szinte imaszerűen megátkozza az ellenséget, vagy Isten átkát, Isten haragját kéri az ellenségre, vagy az ellenfélre, majd erre még látunk egy példát ma is. Tehát ezek az átok zsoltárok. Hát ez a kérdéscsoport, hogy miért olvassam, mi ebben az Isten szava? Persze maga a kérdéscsokor is felszínes, majd fogjuk látni, hogy ez az egész színesedni fog, nem csak ebből áll persze az Ószövetség, de megérthető és elfogadható azoknak a panasza vagy kérdése, akik erre hivatkoznak. Hát akkor most lássuk a válaszokat. Az első választ úgy foglaltam össze, hogy a pogányokhoz képest, tehát relatíve, kimondhatatlan távolság. Szemléljük az Ószövetség Isten képét most úgy, hogy összehasonlítjuk a pogány világ számtalan Isten fogalmával. Vegyük sorba. Ő, az Ószövetség Istene egy. Hát nem sok, hanem egyetlen egy. Ugye az nagy imában a Hald Izrael is ebben is benne van, hogy Hald Izrael, az örökkévaló, ami Istenünk, egy. és örökké való, tehát nincs kezdete, nincs vége, nem teremtetett, és nem született, mint a pogány istenek, ugye nagyon bonyolult, főleg a görög-római világnak, de hát a hindu isten világnak is nagyon bonyolult ez a származás elmélete, sőt a megszülető újak meg is ölik az atyákat, és úgy tovább, és így ez a görög Isten világban is szerepel, tehát nem származik valakitől, nem születik, hanem örökké való. Ő a teremtő. Ez azért fontos, mert sok, főleg az indiai elgondolás szerint, egyes elgondolások szerint, a világ nem teremtetett, hanem az is örökké való az anyag, és állandó körforgáson megy keresztül. Lélek, tiszta szellem, tiszta lélek nem ábrázolható. Külön ábrázolási tilalom is szerepel az Ószövetségben, pontosan azért, hogy nehogy visszacsúszanak, még ha csak emlékeztetne a Jóistenre, és nem a képet imádnák, akkor is megvolt a kísértés arra, hogy visszacsúsznak a pogányság világába, és a képet teszik meg céllá. Nincsenek gyarró emberi szokásai, tulajdonságai, mint most megint utalok a görög, római vagy indiai istenekre is, ahol bizony házasságtörések fordulnak elő a nagy isten családban, aztán teljesen emberi módon élnek, gyarló módon, bosszúállók és gyilkosok is vannak köztük, amit hát számtalan, de hát mondjuk az irodalomban ez csodálatos, mint irodalmi alkotás, azt nem vetjük el, de a benne lévő Isten kép távol áll tőlünk. Mondtam már, hogy nem lakik kézzel alkotott képben és szoborban, tehát vannak olyan vallási felfogások, ahol maga a szobor az Isten, a kép, a festmény az Isten, és azt imádják, nem pedig emlékeztető dolog, hanem maga az az Isten. Azután nem azonos ez az egy örökké való Isten a természet erőivel, az univerzum létezőivel, égi testekkel, állatokkal, uralkodókkal, például ugye van a szélistene, a viharistene, a tengeristene, a nap mint Isten, a hold mint Isten nő, maga a föld, mint Isten nő, általában női principium, főleg a germán mitológiában, égi testek, mint Istennek vagy Istennők, állatok, szent állatok, imádandó szent állatok, macska Egyiptomban, a Scarabeus, és rengeteg ilyen van. Uralkodókkal, tehát a legtöbb uralkodó, isteni leszármazottnak vallotta magát, ugye kezdve a fáraótól, a japán császáron keresztül, a római császár, és így tovább, és így tovább. Tehát nem azonos. Ezért hát, mivel ez a nagy különbség megvan, azt állíthatjuk nyugodtan, hogy az igaz egy örök Isten az Ószövetség istene, és itt jön a finomítás, hogyha valaki csömört kapna az előzőektől, jaj, bosszúálló, haragtartó, akkor ne felejts el, hogy számtalan olyan csodálatos műprofécia, költemény van az Ószövetségben, amelyek nem tükrözik a fent említett istenképet, hanem előre mutatóak az új szövetség világába, tehát árnyaltan kell nézni, csak jelzésszerűen említjük. Az ős evangélium, ugye, ellenkezés vetek közé, és az asszony közé, és ő, aki utódja, széttiporja a fejedet, vagy Izsák története, Izsák föláldozásának a története, egy úgy tűnik, hogy Isten kedvét leli az ember áldozatban, a gyermek áldozatban, de egy közbeavatkozással azt mondja, hogy ne! És óriási lépés. Jákob áldása fiaira. A számtalan jövendőlés a Messiás születéséről, szenvedéséről, ezek mind-mind mások. Az Ószövetség finomodásai, és egyre inkább finomodásai. A Zsoltárok túlnyomó része, jövendőlések a messiási országról. Láthatjuk tehát, hogy nem egyértelmű a kép, a számunkra talán zavaró tények mellett sokszor már felragyog, ha halványan is, egy új világ reménye, sőt, némi fokozatosságot is észlelünk a szövegekben, ahogy a Ószövetségben időben megyünk előre. Hát van egy különös példa, ahol mind a szépség és a ijesztő dolog is egyszerre fordul elő. A 138. Zsoltár, ugye Babilonnak folyóvizei mellett ültünk és sírtunk, és hárfánkat a fűzfákra akasztottuk, hogyan feledkezni, és azt kívánták ellenségeink, hogy dalokat énekeljünk, hogyan énekelhetnénk, ha elfeledkeznék rólad, Jeruzsálem, száradjon le a jobb kezem, ez nagyon szép, de aztán a vége mi? Ó, Babilon leánya, boldog, aki megragadja, és falhoz csapdossa csecsemőidet. Hát szörnyűség, ugye? Tehát az ellenség csecsemőit falhoz csapdosni, az boldog ember. Hát itt mind a kettő. Egyszerre egy zsoltáron belül a szépség és az ijesztő dolog előfordul. Ezért mondtam, hogy nem egyértelmű feloldás. Most a problémát próbáljuk feloldani, de már elkezdtük azzal, hogy árnyaltan próbáltuk nézni az Ószövetséget, de most próbálkozunk még tovább. A bennünk lévő idegenkedést, értetlenséget úgy tudjuk feloldani, ha egy igen fontos megállapítást teszünk, sőt kettőt is. Az új szövetség magyarázza az Ószövetséget, ez az egyik megállapítás. Jézus mutatta meg az Atya igaz arcát. Ez a két kijelentés voltaképpen egy, szorosan összetartozik. Pál apostol nagyon szép képpel érzékelteti ezt. Izrael, mint egy fátyolon keresztül látta Isten arcát. Sok dolog homályban volt még, a sok világos dolog mellett, legfőképpen az, hogy az Úr majd minden nemzetet egy családdá teremt újjá, bár néhány jövendőlésben már ez is szerepelt. Ugye válaszolunk arra, hogy csak egy népet szeret. Az Emmauszi tanítványoknak maga Jézus magyarázza az írásokat, különösen azokat a részeket, amelyek róla szólnak, és amelyeket nem értettek a közeli tanítványok sem. Például a Messiás szenvedéséről szóló részeket. Tehát ő magyarázza autentikusan, mert ő a Szentlélekkel teljes, ugye, a teljes közösségben van, és ő tudja az Ószövetség gyarlónak tűnő részeit is megvilágosítani, illetve tovább vinni. Ezért mondjuk azt, hogy a két mondat ugyanaz tulajdonképpen, hogy az új szövetség magyarázza az Ószövetséget, és Jézus mutatta meg az Atya igaz arcát, de hát erre annyi példát tudnánk mondani az apostoli levelekből, meg az evangéliumokból, hogy akkor is már megnyugodnánk. De talán a legélesebben az Emmauszi tanítványok. Úgy kell tehát tekintenünk az Ószövetségre, és úgy is kell elolvasnunk, mint egy olyan könyvre, amely elkezdődik, hatalmas kijelentéseket, tanításokat ad, de befejezetlenül, nyitottan, a folytatásra, a beteljesülésre várakozva. Sokszor maga Jézus ad új értelmet a törvényeknek, például, ugye? hogy ki az én embertársam, ki az én felebarátom, ő magyarázza meg, mi az igazi tisztaság, külsőség vagy valami más, külsőségek elvetése, a szombat igazi lelkülete, ugye, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért. Ez nincs benne az Ószövetségben, csak számtalan szombati törvény, amit nagyon-nagyon külsőségesen értelmeztek. Vagy a templom fogalma, a templom időleges, és majd jön egy új templom, mármint ő saját testének temploma. A helyes, ugye a hegyi beszédben a helyes imádság, bőjt, alamizsna, ugye a külsőségek helyett. Isten igéje. A szentmiséken, közösségi alkalmakon felolvasunk megdöbbentő részleteket, homályos vagy tragikus történeteket, hogyan mondjuk a befejezésben, ez az Isten igéje, nyugodt szívvel. Talán a felolvasónak ez eszébe se jut, nagyon szépen felolvassa, én aki ott ülök, az mindig gondolok, most erre mondjuk rá, hogy ez az Isten igéje. Hát nem furcsa. Nyugodt szívvel rámondhatjuk a felkorbácsolott történetekre, és válaszolhatjuk ezt. A válasz igen, Isten igéje, amely nem fedi fel Isten legmélyebb titkait, de mégis Isten szava a nagy fejlődésről, a nagy szomjúságról. Hosszú évszázadok alatt ment végbe ez a szép és sok nehézséget hordozó folyamat. Megszólal a tiszta egyisten hit, de bemutatja az embert, mint ennek befogadóját. Tehát sokszor maga az a kínlatkoztatás, hogy mit gondol az ember Istenről. Tehát az emberről is szól a kinyilatkoztatás, és hát ezért sok történet nagyon nehezen olvasható mai szemmel, de sok történet, költemény, jövendőlés, a tisztulási folyamat része. Olyan ez, mint egy hatalmas, színes szövet, amelynek részletei egyrészt sötétek, homályosak, sokszor viszont felragyog a szövetben egy tiszta fény, még az arany csillanása is a szövet szálaiban, ami az eljövendőre utal és reményt ad.
Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.